Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Farkas Viki, akit neked olvastam néven találtok meg az Instagramon. Rá is térhetünk szerintem a 20. század elejének a klasszikusaira. Steinbeck az az egyik legfontosabb szerző, aki szerintem neked is, számodra is egy nagyon fontos szerző.
Igen, Steinbeck a legkedvesebb szerzőm. Még rá az egyetemen bukkantam rá, és az Édentől Keletre című regénye az egy ilyen egészen katartikus élmény volt, és utána így szépen sorban elkezdtem olvasni a többi művét is. Én azért szeretem leginkább Steinbecket, mert egyrésztről egy ilyen nagyon amerikai szerző azokat a témákat használja, amik az amerikai irodalmat nagyon jellemzik, így hogy az amerikai álom az tulajdonképpen egy illúzió, ami valószínűleg sosem létezett igazán, az egyenlőség, az, hogy a lehetőségek földje, ez azért egy szűken értelmezendő kategória. És ő pontosan azok mellett a rétegek mellett állt ki, akiket tulajdonképpen elfelejtettek, akár a kétkezi munkások, a mezőgazdasági munkások. Tehát egy teljesen új nézőpontot hozott be az irodalomban, akár hogyha azt nézzük, hogy az Érika gyümölcs című óriási nagyregényben a nagy gazdasági világválságot a farmerek szemszögéből mutatja meg, hogy tulajdonképpen ők voltak azok, akik felépítették Amerikát, majd az éhhalás szélére sodródnak, és a kutya sem törődik velük, csak menetelnek több ezren nyugat felé, ahol még azt gondolják, hogy létezik az a fajta illúzió a roskadozó narancsfákkal és a megélhetéssel. Ez egy nagyon újszerű téma, és azt gondolom, hogy ez mindig aktuális tud lenni.
Hát sajnos, nem változott.
Igen, nem mondhatjuk azt, hogy kiment a divatból, és egy ilyen exotikumnak mondható. És ezt nem csak ebben a regényben tudta megmutatni, hanem talán a leghíresebb kis regénye az Egerek és emberek, ami szintén ezt a témát járja körül. Ugye két mezőgazdasági, ilyen vándormunkás szemszögéből, akik tulajdonképpen tisztában vannak azzal, hogy egy elérhetetlen álom az, hogy ők emberhez méltó körülmények között éljenek, de mégis ez az, ami hajtja őket előre az úton, és ez egy ilyen egészen megrendítő, szerintem zseniális kisregény. Másrésztről pedig, ami szerintem kevesen tudnak, hogy Steinbeck rengeteg különféle műfajjal kísérletezett, akár ezen a témán belül is születtek humoros művei, például az egyik kedvencem az a Kedves csirkefogók című kis pikareszk, ami a mexikói pajzánok életébe enged bepillantást, ilyen mexikói-amerikai közösség életébe, egy ilyen csavargókból álló kis bandába, Salinasban, akik így teljesen máshogy értelmezik a társadalmi konvenciókat, akár a magántulajdonnak a szerepét, de mégis valahogy egy ilyen nagyon, nagyon harmonikus, nagyon önazonos módon élnek, és ilyen nagyon szerethető kis csíntevéseket követnek el, aminek mindegyik történetnek az a központjában, hogy megszerezzék a napi alkoholt, mert ugye ez az, ami tulajdonképpen az ő napjukat képes megédesíteni egyedül. A legkedvesebb regényem viszont az Édentől Keletre, ahogy már említettem, ez Steinbecknek a főműve, ő maga is ezt tartotta a élete legnagyobb művének. Ez tulajdonképpen egyfelől egy korrajz a 20. századi elejé amerikai társadalomról, olyan témákkal, amik ugye a családregényeket jellemzik akár, tehát olyan univerzális témákat használ benne, a szeretet, a sors öröklődéseknek a kérdése, amik azért nagyon aktuálissá teszik, és az, ami szerintem a leginkább különleges benne, hogy ezt az egész nagyévű több generációs cselekményt Káin és Ábel történetére fűzi fel. Zseniális ez a regény, és ugyanazt éreztem, mint amit az olvasása közben, mint amit a korabeli kritikákban lehetett olvasni, hogy úgy érezték az emberek, hogy ez tulajdonképpen az ő életükről szól. Uh-huh. És szerintem ebben nagyon, nagyon zseniális Steinbeck, hogy úgy tud írni, hogy szinte bármelyik regényét kinyitod, azt érzed, hogy ez akár szólhatna rólad is. Talán amiatt, amit a kritikusai szoktak felhozni, hogy egy nagyon kicsit mondjuk didaktikus, vagy ilyen atyaian prédikáló szerző. Nekem mondjuk kifejezetten tetszik ez a stílus, uh-huh. amiben ő írt, de szerintem ez annak köszönhető, ez a didaktikusság, hogy amellett, hogy ő az újrealizmusnak az egyik legjelentősebb képviselője volt egyfajta ilyen idealista küldetés tudata. Talán így fogalmazhatnám meg legjobban, hogy ő nagyon hitt abban, hogy az írónak muszáj hinnie abban, hogy az ember tökéletesíthető. Ez az
és
alapja,
ezt kell támogatni
mindennek. Igen, és hogy egy ilyen erkölcsi iránymutatóul szolgáljon, hogy átvezessen az ilyen nehezebb időszakokon, a kétségbeesésen, a reménytelenségen, hogy ez az írónak a feladata. És valahogy, ahogy így olvassa az ember ezeket a megállapításait, az, hogy tulajdonképpen most ez ilyen nagyon, lehet, hogy nagyon fellengzősen hangzik, hogy ilyen az emberségre próbálja megtanítani uh-huh. az embert, az szerintem egy ilyen nagyon, nagyon otthonos érzés, vagy egy ilyen nagyon bensőséges kapcsolatot teremt így a szerzővel. Úgyhogy nekem ez a legfőbb ok, ami miatt őt nagyon szeretem.
Ő azt a megközelítést vallotta abszolút szerintem, hogy a szerzőnek igenis van ilyen szempontból ilyen társadalmi felelősségvállalása és szerepe abban, hogy formálja és jobbá tegye a társadalmat. Mert ugye ez mindig egy kérdés, hogy mi az írónak a feladata, és hogy elvárhatunk-e az írótól ilyen típusú, ilyen erkölcsi nevelést, vagy tényleg, tehát hogy nem elég mondjuk rámutatni egy társadalmi jelenségre, vagy mondjuk egy olyan társadalmi csoportot megmutatni, akik egyébként láthatatlanok, mert vagy hát nyilván szereti mindenki láthatatlannak gondolni őket, meg annak tartani. És ugye ez mindig egy dilemma, hogy van-e ilyen típusú kötelessége egy írónak. Hát Steinbeck teljesen magára vette ezt, és az ő generációban szerintem más írók is így voltak ezzel, és ott volt egy olyan típusú ilyen személyes felelősségvállalás még. Ugye pont, amit most olvasok, az egyik korábbi adásban említettem az írók kastélya, amiben a Nürnbergi perről tudósítottak, és írók is tudósítottak egyébként, és John Dos Passos is tudósított egy amerikai lapnak, és ő tipikusan ez a írói hitvallása, hogy tényleg ezeket a dolgokat, tehát úgy feltárni, hogy az abban benne legyen a lehetőség, hogy tényleg jobbá is tegyük. Érdekes, hogy kicsit úgy kikopott. Tehát ez valahogy abban az időszakban még így jellemző volt, de azért a mai kortárs irodalomba belegondolok, azért ez már egy kevésbé.
Igen, most szerintem is inkább ez a távolságtartás jellemzi az irodalmat, hogy rámutatok dolgokra, de nem adok a kezedben vezérfonalat, vagy nem próbálom megfogni a kezedet.
Meg nagyon kikopott szerintem az a fajta társadalmi tabló, ami sokkal jellemzőbb volt a 20. század elején is még, vagy még akár a közepén is, a sokkal individualistábbak, és sokkal inkább ilyen mikro környezetre, meg a családra, és az ilyen nagyon szűk kapcsolatokra, meg viszonyokra fókuszálnak. Tehát az a típusú ilyen makro nézet, ami mondjuk a 19. századi könyvekben például sokkal jellemzőbb volt, tehát mint hogyha egy alapelvárás is lett volna. Nehéz is mondjuk egy realista regényt úgy elképzelni, hogy nincs meg benne ez, mint egy ilyen kritérium lett volna. Igen, érdekes, hogy változott, de ez nyilván a növekvő individualizmussal is összefüggésben lehet. Egy picit én is most a 20. század elején vagyok időben, mert hogy nemrég elkezdtem a Varázshegyet Thomas Manntól. Nekem sokáig volt mondjuk úgy egy mumus Thomas Mann. Azt gondoltam, hogy nagyon nehezen emészthetőek és befogadhatóak a könyvei. Néhány éve olvastam, hát néhány éve, az mondjuk tudás, hogy a 8-10 éve olvastam a Budenbrock házat, ami nagyon tetszett. Tehát, hogy nekem azzal például egyáltalán nem volt olyan problémáim. Nyilván a egyetemista éveimben, meg a Halál Velencében olvastam, meg Máriós a varázslót, de a nagy műveit, azokat a Budenbrock házzal kezdtem el így feldolgozni, és az például egy nagyon-nagyon érdekes családregény, és tényleg ennek a német polgárságnak a tökéletes bemutatása, te olvastad?
Nem, én hasonlóan állok Thomas Mannhoz, mint te 10 évvel ezelőtt. Nekem az egyik legnagyobb mumus a világirodalomból. Nem merem elolvasni a könyveit. Hasonlóan azt gondolom, vagy az a prekoncepcióm vele kapcsolatban, hogy úgysem érteném, nagyon nehezen tudnám befogadni, nehéz őt olvasni.
Most a Varázshegy a közös olvasmánya, az analóg olvasó, ugye Kormos Lilinek a Facebook csoportja, annak a könyvklubjában. Hát nem hiszem, hogy áprilisra végezni fogok vele, bár nagyon nagy lelkesedéssel vetettem bele magam, mert meglepően könnyen olvasható eddig, igen. Tehát én azt gondoltam, hogy ugye ott 7 évet tölt ebben a svájci szanatóriumban, igen. Ugye azért utazik oda a főszereplő,
hogy meglátogassa
az unokatestvérét, aki ott gyógyul, és hát aztán kiderül, hogy neki is ott kell maradnia, és hát nem olyan kevés időre, hanem egészen konkrétan 7 évre maradott. És nagyon érdekes, hogy megtaláltam az Arcanum oldalán a Nyugatból egy cikket Thomas Mann magyarországi látogatásáról, amikor még készülőben volt a Varázshegy, tehát ő úgy olvasott föl a Varázshegyből részleteket a budapesti látogatásán, hogy akkor még nem jelent meg. És iszonyatosan, tehát eleve ez az egész helyzet, így próbáltam elképzelni, hogy igen, ide jön egy szerző, tehát mondjuk a mai korból mondjuk Frenzen legyen, és a még készülő regényéből felolvas részleteket, és akkor ez egy klasszikus regény lesz, amit így először ugye a budapesti nagy közönség, meg a budapesti olvasók hallhatnak, tehát egy egészen fantasztikus élmény. És meglepően olvasmányos eddig a könyv. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire fog majd így átmenni egy mondjuk nagyon erősen filozofálgató, és tehát nyilván nem egy nagyon akciódús és kalandos könyvről van szó, de nem is ez volt az elvárásom, és pont emiatt volt kifejezetten pozitív csalódás az elbeszélésmód, és az, ahogyan ugye most ott tartok a könyvben, hogy megérkezett ugye az elején a szanatóriumba, majd ilyen flashback jelleggel megismerjük a gyerekkorát, és ugye nagyon korán elveszítette a szüleit, a nagyapja nevelte utána, de az ő halála után pedig egy gyámja lett, és ugye ez is abszolút egy ilyen a német polgárságnak, illetve azon belül is ugye a változó ugye a generációs különbségeknek a leírása, ugye azt mutatja be Thomas Mann, hogy ugye hogyan változtak alapvetően az ilyen erkölcsi alapértékek is, a haladás, meg a hagyomány tisztelet közötti eléggé sok esetben áthidalhatatlannak tűnő szakadékok. És ugye, ami nagyon érdekes ebben a szanatóriumban, hogy ez egy ilyen multikulti környezet, tehát hogy itt nem csak német meg svájci, hanem van orosz házaspár, akik, tehát nagyon sokféle országból, amerikai, tehát nagyon sokféle országból érkeztek a vendégek, és akkor egy kicsit egyébként egy ilyen szempontból egy ilyen panoráma is lesz. Ugye különböző
szélesebb körképet. Aha,
igen, gondolom. Úgyhogy én nagyon örömmel olvasom tovább, és ajánlom tényleg másoknak is. Nagyon jó volt már az Analóg Könyvklub első kiadása is, ugye első beszélgetése, és akkor a Sárgáról beszélgettünk, az egy nagyon kortárs, ugye R.F. Kuang-nak a könyve. Úgyhogy most nagyon izgalmas lesz majd egy klasszikus műről beszélgetni. Nézzétek meg, majd a Facebookon lesz kiírva az esemény az Analóg olvasó Facebook csoportban. És pont ugye azon is gondolkodtunk, mielőtt ugye felvettük ezt az adást, ezt a beszélgetést, hogy mennyire nehéz megítélni, hogy a mai kortársakból vajon kik lesznek klasszikusok, kik azok a kortársak, akiket már mondjuk klasszikusnak mondhatunk, és ugye Cormac McCarthy az, aki szerintem egy eléggé biztos jelöltje, igen, mondjuk az Italo Calvinói 14 igen pont alapján szerintem ő többet is teljesít, hogy miért olvasunk.
Szerintem ő már így életében teljesítette ezeket a kritériumokat.
De azért sok olyan kortárs van, akikre én azért így nem mondanám nagy bizonyossággal, hogy az utókor is majd mondjuk klasszikus szerzőnek fogja tekinteni, és mondjuk olyan hivatkozási pont vagy referencia lesz későbbi szerzőknek, mint mondjuk Javier Mariasnak, aki, tehát például Balzacot azért is vettem elő nem olyan régen, mert ugye ő Javier Marias egyik regényében is az egyik novellája, az egy fontos hivatkozás, meg ugye a történet szempontjából is egy ilyen fontos kapcsolódás. És azon azért így érdemes elgondolkodni, hogy vajon kik azok a kortárs szerzők, vannak olyan kortárs szerzők, ugye a mi napjainkból, tehát ugye a mostani évekből, akik majd esetleg a későbbi szerzők igen, számára azért. Ilyen Tolstoy, meg Thomas Mann.
Szinte biztos, hogy a legnépszerűbbek közül, azért, akik ma legnépszerűbb írók közé tartoznak, rengeteg név ki fog kopni majd
igen.
A jövőben.
Viszont te hoztál egy északi klasszikust.
Igen,
még.
Egy kisregényt, egy norvég kisregényt, Hanne Ørstavik Vágy című regényét.
Soha életemben nem hallottam róla, tehát egy nagyon furcsa is egyébként.
A Szkolár kiadónál jelent meg egyébként ez a könyv, és tudom, talán egy ilyen 10 éve uh-huh. először, és még egyébként ez egy bőven elérhető könyvesboltokban is, de valahogy nem lett népszerű, nem ütött meg olyan nagy sikereket itthon. Egyébként nemzetközi viszonylatban is csak a megjelenését követő 20 évvel kezdett el igazán népszerű lenni, mert akkor válogatták be, azt hiszem, hogy 2018-ban a National Book Award-nak a shortlistjében. Uh-huh. És azért gondolnám, hogy ez a regény később klasszikussá válik, mert ez az a regény, amit úgy, hogy még a szerző még ugye él, de már egyetemeken elemeznek. A norvég családirodalomnak a legtöbbet elemzett regénye ilyen szülőgyermek tematikában. Ez az a regény, a vágy az, ami a lehető legpontosabban megmutatja a parentifikációnak, a felnőtt magánynak a jelenségét. Igen, pedig egy 150 oldalas műről van szó, nagy regényeket idéző mélységben megy bele. Ennek a tulajdonképpen a korunk alapjait, vagy alapjaiban meghatározó jelenségeknek a vizsgálatába. Egy egyedülálló anyukáról, Vibekéről, és a 9 éves fiáról, Jónról szól. Egyetlen napjuk történetét mutatja be a történet. Ez a Csonka család egy norvég kisvárosba költözött nemrég, teljesen egyedül élnek. A nő tulajdonképpen minden nemű felnőtt kapcsolódás nélkül éli az életét. Nem csak párja nincsen, hanem barátai tényleg teljes magányban csak anyaként létezik, és szeretne magának kiszakítani pár önfelett órát. Azon a napon, amikor a regény játszódik, el szeretne menni a könyvtárba, és utána egy kicsit más fordulatot vesz ez a regény, egy ilyen nem várt fordulatokat. A fia pedig tipikusan a parentifikált gyereknek a megtestesítője, aki visszahúzódik, aki berendezkedik arra a viselkedésre, hogy az ő igényei nem fontosak, nem lényegesek, nem kell őket kifejezni. Az egyetlen feladata az, hogy a szülőjét tehermentesítse. Mert mielőtt elindulna Vibeke a könyvtárba, a fia azt látja, hogy készülődik, és arra gondol, hogy biztosan azért ez a nagy készülődés, mert hogy neki holnap születésnapja, vagy másnap születésnapja lesz, és hogy tortát akar sütni, meg akarja ünnepelni, és stb., és ezért fogja magát, és inkább elmegy, hogy ne zavarja az anyukáját. És úgy gondolja, hogy majd késő este visszatér, és addig az anyukája mindent el tud rendezni, és akkor ez egy tökéletes nap lesz tulajdonképp másnap. Azért az első oldalaktól kezdve sejthető, hogy nem lesz ebből tökéletes nap. Egy nagyon-nagyon megrendítő regény, amiatt is, mert szinte ilyen filmszerűen váltakozó jelenetekből áll. Szinte bekezdésenként a másik fejébe látunk bele, hogy mit is gondol ő, hogy mennyire azonosak az ő vágyaik. Arra vágynak, hogy szeressék őket, hogy ne legyenek egyedül. De egyszerűen képtelenek kifejezni. Mindenki csak él a kis saját világában, gondol valamit, ami szerinte a valóság, tulajdonképpen, mint hogyha tényleg egy ilyen két párhuzamos uh-huh. lenne, amik képtelenek találkozni. És így halad a történet, tényleg a lehető legborzasztóbb, még kifejlett felé.
Nem lesz, igen, azt mondtad, hogy nem lesz happy end. Hát
igen.
Azt sejtettem.
És amiatt is nagyon, nagyon izgalmas ez a regény szerintem, és amiatt is lesz klasszikus, mert nem lehet ilyen fekete-fehéren kategorizálni, hogy itt akkor adott esetben van egy önző, felelőtlen anyuka, aki miért magával foglalkozik, miért nem a gyerekével, hanem amiatt, hogy belelátunk ennek a nőnek a legapróbb gondolataiba, hogy mennyire feldobja őt, hogy elmehet a könyvtárba, és hogy ő ezt megérdemli, hogy akkor ő most könyveket vegyen ki, és olvasással töltsön egy kis időt, az annyira árnyalja ezt a jelenséget, uh-huh. hogy tényleg nagyon sokat tud rajta gondolkodni utána az ember, hogy itt van-e megoldás, vagy...
De ezzel vissza is jutottunk szerintem az Italo Calvino kritériumaihoz, hogy mitől lesz valami klasszikus tényleg, hogyha ennyire sokat tudunk még utána gondolkodni. Nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál.
Köszönöm a meghívást.
És köszi szépen az ajánlásokat.
Sziasztok!
Sziasztok!